Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Hekés Lángosnak a 266. adása, és ma itt vagyok Szengával. Szervusz, Szenga!
Hello, sziasztok!
Szia, Szenga! És itt van velünk Szabi. Szervusz, Szabi!
Szevasz, szemüveges Szabi jelentkezik.
Szemüveges Szabi itt van, szia! Én pedig Svatopluk vagyok, és szeretnék rögtön egy olyan témával kezdeni, amit már múlt héten pedzegettünk, méghozzá ez az ESXi sérülékenység volt, ami végig söpört a világon, egyébként azóta is vannak újabb fejlemények ezzel kapcsolatban, de most ezt egyelőre nem szeretném tovább kibontani, majd valószínűleg jövő héten. Viszont párhuzamosan hallottam, láttam, hogy nekem ugyan nem gyűlt meg vele személyesen a bajom, de Szabinak például meggyűlt a baja vele. Úgyhogy Szabi, mi a véleményed az ESXi ransomware-ről?
Igen, ez imádnivaló téma egyébként. Megmondom őszintén, hogy hát olyan szinten nem gyűlt meg vele a bajom, hogy tudtunk kapufára menteni. Jött egy megkeresés, hogy leállt egy mail szerver nagyon sok adattal, 2 terányi levelezéssel.
Ajaj.
És amikor megkaptam a hozzáférést, akkor beléptem, és fogadott az a jó kis banner, Message of the Day, amit láthattunk már ezzel az ESXi ARGS sérülékenységgel kapcsolatban. Viszont 2 dolog volt jó. Egyrészt kiderült, hogy végül is volt mentés. Másrészt a mentésre meg nem volt szükség, mert hogy valami olyan verziót kapott be ez az illető, akinek segítettem, ami elhasalt így menet közben. Tehát a VMX fájlt azt még legyakta, törölte.
Ojoj.
De azt újra lehet csinálni, tehát az nem olyan nagyon vészes. És a VMDK-hoz, tehát magához a virtuális diszkhez már nem tudott hozzá nyúlni. Tehát a Message of the Day az ott volt, tehát így, mint ha elindult volna, és így megszakadt volna.
Tudott ráírni elméletileg.
És megszakadt volna a futása. Sőt, egy újraindítás után a Message of the Day is eltűnt. Tehát ilyen, igen, fura volt. Na de mindegy, tehát a VMDK-ról elkezdtem már visszaszipkázni az adatokat, aztán rájöttünk, hogy amúgy a VMX-et elég ott újra kreálni hozzá, és így meg tudtuk menteni a dolgokat. Nyilván utána le lett tűzfalazva, hogy ne lehessen mindenhonnan elérni ezt a menedzsment felületét az ESXi-nek, meg a SLPD-t kikapcsoltuk, hát ezeket a szükséges OV intézkedéseket megtettük, és örültünk mi majdnem a farkának, hogy az adatok igazából megvannak. Majd eltelt hát egy éjszaka, amikor ilyen sikerült 3-4 órát aludnom végre, mert nyugodtak voltak, minden levél megvolt, beletállítva egy új mentési rendszer, stb. És fölhívott egy ismerősöm, végre kollega, már úgy értem, hogy fejlesztői pályafutásom során dolgoztunk együtt, hogy úgy kezdte, hogy szia Szabi, személyes kérdésem van, mert hogy van nekünk egy ESXi szerverünk, és akkor már így mondtam neki, hogy és gondolom letitkutták, mondta, hogy hát igen, mondom, jó, mentésed van, az nem annyira, nem baj, ha mázlid van, akkor az adatok megvannak. De hogy ő már egy update-helt változatot kapott be, tehát a ransom készítői, vagy ransom készítői is gondoltak arra, hogy valamit elszúrhattak, úgyhogy megkapott egy update-helt verziót, ami már a VMDK-t is letitkosította. Úgyhogy ott sajnos azt kell mondanom, hogy kalapkabát. Még meg akarom nézni egy kicsit a gépet, hát valami ott felejtett szemét, esetleg itt is van, amiből ki lehet indulni, de szerintem ott nem lesz már erre lehetőség. Ott csak ilyen 60 gigabájtnyi e-mail, ami gáz, néhány év levelezése egy cég életében.
Valahol olvastam, hogy mintha lenne egy dekriptor
üzében. Igen, de az sem működött. Tehát próbáltuk, ez itt a VMDK-ból van 2, ugye van egy olyan VMDK, ami pici, mint 512 byte körül van, azt hiszem, meg van a nagy VMDK, mondjuk a flat, amiben ugye ott van a RAW file rendszer, és ugye megpróbáltuk dekriptálni, nem hozott eredményt, tehát ez már ilyen, mondom, ilyen update-elt, patch-elt malware, lehetett a jelenállóba a dolgoknak, de tényleg az első esetnél ott beszéltük is, hogy lehet menni a templomba és bedobni egy ezrest a persejbe, mert azt mondanak jól sikerült így megúszni, hogy hát a Lucával is ugye beszéltük még, hogy lesz, például ez nem tudom, ki megy addig. És vagy nem, hogy bizony van olyan, hogy a malware fejlesztők vétenek hibát, és szerencsére itt vétettek egy viszonylag nagyot.
Igen, ez érdekes, mert ugye múlt héten még az volt a hír, hogy gyakran szokott lenni az a ransomware-eknél, hogy a titkosításnak a folyamata az valahogy bugos, és nem úgy. A titkosítás az nehéz, oké?
Okay? Igen.
És hogy a titkosításnak a folyamata valahol hibás, sérülékeny, és ezért lehet mindenféle dekriptort. Nyilván vannak a másik oldalon, amikor rendfenntartó erők például lefoglalnak szervereket, és akkor ott megtalálják a dekriptáló kulcsokat, tehát ilyen történetek is vannak, vagy több fajta dolog is történhet, de hát itt például múlt héten még azt nyilatkozták, hogy az encryption, a titkosítás az jól működik az embereknek sajnos a kárára, de nem mindegy, szóval érdekes, pont most olvastam egyébként, hogy 500 új targetet találtak, tehát így folyamatosan, és nem szabad elfelejteni, ez az 500 nem tűnik soknak, de amikor belegondolsz, hogy ez esetleg 500 cég, aminek egy ilyen ESXi szervere van, tehát ez sok mindent tud magával
vinni. És ez igazából ugye az ESXi esetében ez úgy néz ki, hogy lehet, hogy egy ESXi szervere van, de azon fut nem tudom hány virtuális gép, tehát és ilyenkor az összes virtuális gép az lecsú.
Bizony, úgyhogy egyszer, hogyha ez mondjuk egy webhosting, vagy nem tudom mi, akkor egyszerűen nagyon sok zöldségesnek a honlapját lehet betitkosítani, esetlegesen egy nagyobb ilyen webhosting szolgáltatónál, akár még komoly cégeknek is, és nem csak a sarki zöldségesnek, és ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Hát azt ajánljuk, hogy tudod, ez a update-eljetek ESX.
És mentsetek, és itt szerintem muszáj megjegyezni azt, hogy nem mindegy azért az, hogy milyen jellegű mentésünk van. Tehát az, hogy van egy nasunk, ami föl van csatolva, vagy egy másik diszkrementünk, vagy mit én R-szinkkel átmentünk.
Vagy oda mellé, igen.
R-szinkkel átmentünk, érted, SSH kulcssal egy másik vasra. Tök jó, de ez azt jelenti, hogy azt is le tudják titkosítani gyakorlatilag. Tehát a mentésed is mehetnek a lecsóba, tehát én mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy olyan object storage-ba menjen a mentés, mint akár a Google Cloud-ba, amit tudsz csinálni, és általában támogatják is a mentési rendszerek ezeket a GCP-s cuccokat, ahol a mentő credential az annyit tud csinálni, ami ott van a szerveren, hiszen kell mentenie, hogy ő tud új objekteket létrehozni, meg mondjuk onnan vissza
összedni,
de törölni nem tud. És innentől kezdve bármit csinálom a gépeden, a mentéseid meg lesznek. És ugye például nekem úgy van beállítva a Google Cloud-ba, hogy én mindig csak mentek oda, duplicitével mondjuk, és a Google Cloud-on van beállítva olyan szabály, hogy 40 nap után vagy X nap után törölje onnan a régieket. Tehát mert hogy én nem is tudom törölni effektíve azzal a userrel, amivel létrehozom a mentéseket. Úgyhogy ez egy jó tanács lehet, hogyha valakinek van mondjuk webszervere, vagy mailszervere, vagy akármi, akkor gondolkozzon el azon, hogy ilyen object storage-ba mentsen, ahol ténylegesen a törlési jogot el lehet venni attól a usertől, aki a mentést végzi.
Hát ez mekkora ötlet egyébként. Igen, ez a big brain húzás, hogy ha esetleg kompromitálják a szervert, az ott lévő credentialökkel ne tudja törölni a mentést. Az jó, ez egy jó tanács. Ez mindenképpen alá támasztom. Na, kíváncsian várjuk, hogy az ESX-i történet hogyan gördül tovább. Hát reméljük, hogy most már mindenki, illetve szerintem kétfajta ember van. Az egyik fajta ember, akinek már betitkosította az ESX-i szerverét, a másik fajta, aki meg már felpecselte.
Akinek befogja.
Aki meg, igen, tehát így szerintem egyre kisebb ez a támadási felület egészen addig, ameddig a következő sérülékenység nem jön ki. Ez egyébként nagyon jól mutatta, hogy nagy céges környezetben, hát jó, nem csak nagy céges környezetben, de tényleg ilyen szerver környezetben azért a patchelés nem olyan egyszerű, mint a klienseken, a te otthoni Windowsodon, nagymamádnak a Windowsen, ahol csak megnyomod az update-et, és akkor végigfut, és akkor legrosszabb esetben kapsz egy újraindítást, és akkor utána tudsz megint YouTube-ozni. Én egyébként együtt érzek az üzemeltetőkkel, tehát ez nem egy egyszerű történet, nagyon sok esetben például az ügyfél nem akarja, hogy leállás legyen, és akkor nyilván mondja az ember, jó, hogyha nem akarod, hogy leállás legyen, akkor több lábon kell álljon az infra, de mondjuk azt nem akarja kifizetni, mert mondjuk az dupla annyiba került, tehát ez egy ilyen csiki-csuki helyzet lenni, és akkor a végén ott állsz, hogy te üzemeltetsz valamit, és hogy nem biztonságos, és veszélyes az, amit üzemeltesz, de így kell üzemeltetned, mert nincs alternatíva, mert hogy az egyik oldalon nem akarják, és akkor ez a, tudjátok, ördögi kör. Na mindegy, úgyhogy morzsoljunk egy imát az ESXi
adminoknak. Egyébként oké, hogy mondjuk update-telésre nincs lehetőség, de ennél a félnél is, ugye, akinél meg sikerült megúszni. Igazából két ESXi volt neki, és az egyiknél be volt állítva jól az, hogy csak egy vagy két IP címről volt elérhető a menedzsment része, meg az ESXi.
A másiknál,
meg ugye annál a harmadiknál, akinél az új verzió ment be, ott ez a full public volt, tehát bárki ráment bárhonnan, és tudta a jelszót, mondjuk, hogyha úgy akartad nézni, akkor meg tudta nézni az admin felületét, vagy az ESX-nek az adminját gyakorlatilag, menedzsment felületét, de ezt a hibát kihasználva viszont ugye hát pont az a lényeg, hogy nem annyira kellett hozzá jelszó se, viszont ha elérhető volt ez a rész, nem volt tetőzfalazva, akkor ott könnyűszerrel tudtak garázdálkodni.
Ezt szintén el kell mondani. Ha lehetne, tegyük ki, ha ki kell tennünk, akkor valamilyen szinten tegyük pártjázzuk körbe, tegyük VPN mögé, stb. Hát a szokásosak, de hát ezt már mindenki tudja. Na, evezzünk tovább az ESX-ről szerintem. ha csak nincs még valami, amit elfelejtettünk volna. Úgy látom, nincs. Na, nagy események voltak múlt héten, vagy egy pár héttel ezelőtt. Hú, felsértem, ez mikor volt. Lényegtelen. Szeretem követni ezeket a rekordokat, mondjuk úgy, ugyanis ki más, mint a Cloudflare új rekordot jelentett, ugyanis új rekord méretű DDoS-t sikerült elhárítaniuk, elnyelniük. 71 millió request per second RPSS DDoS-t sikerült elnyelniük. Nem egy oldalra ment, több oldalt támadtak egyszerre. Csak összehasonlításképpen a másik legnagyobb, ez HTTP DOS volt, ugyebár több fajta, a DOS-nak van több fajtája, ez egy tipikus HTTP DOS volt, ez a klasszikus, ugyebár simán requesteket küldünk egy HTTP szervernek, ugyebár egy webszervernek, és annyi kérést küldesz neki, hogy egyszerűen már ezek a szerverek nem tudják kiszolgálni, még akkor is, hogyha elosztott rendszerekről van szó, tehát teli nyomjuk őket, és egy idő után ugyebár megtagadják a kiszolgálást, mert nem tudnak már mit csinálni, és ugyebár így csuklanak ezek össze. Na, a legutolsó, legnagyobb HTTP DDoS, azt a Google Cloud mitigálta egyébként, ami számomra váratlan volt, mert így szerintem így körülbelül már az összes ilyet a Cloudflare csinálja annyira, mondhatni szinte egyeduralkodóak ezen a piacon. 46 milliós volt, tehát a 71 millióhoz hasonlítva a 46 millió, tehát ez egy elég nagy ugrás volt, mert általában az szokott lenni, hogy mit tudom én, ennyi vagy annyi. A DDoS-t az sokféleképpen mérjük egyébként, sokfajta DDoS van, van az, hogy azt mondja az ember, hogy request per second, van az, hogy packet per second, van, hogy méretben, hogy mekkora volumen tudnak összehozni az adott gépek, amik támadják. Itt most jelenleg a Cloudflare azt nyilatkozta, hogy 30 ezer különböző IP címről jött a load, illetve a kérések, és különböző gaming providerek, cryptocurrency companies, hosting providerek, cloud computing platformokat, ezeket támadták egyszerre, és bizony behúzták. Igazából elolvasta ezt a cigát, egyébként ez egy ilyen blogbejegyzés megint csak, hát ez egy minden szednek maga felé hajlik a keze, ezt azért nem szabad elfelejteni, ugyebár a Cloudflare-nek az egyik ilyen fő bizniszköre, hogy DDoS-okat nyelnek el. Jó, nyilván azóta már ugyebár CDN-ként is működnek, tehát contentet közvetítenek, stb. Tehát azért több láb, idézőjelesen több lábon állnak, bár ez ugyanaz valahol, tehát ugyanúgy hálózatot biztosítanak, ha azt nézzük, nagyon magasról, de azt írják, hogy a trend jelenleg a DDoS-okban az, hogy egyre több, tehát állítólag ilyen drasztikus százalékban növekedtek a DDoS-oknak az előfordulása, és úgy tűnik, hogy egyre hosszabb ideig tartják a DDoS-okat, ugyebár, hogyha DDoS-t veszünk, akkor ott általában nem mindegy, hogy mennyi ideig tart az a DDoS. Tehát, hogyha le akarsz nyomni egy weblapot, akkor nem mindegy, hogy az a weblap mondjuk 5 percig nem elérhető, vagy mondjuk 3 óráig. És a Cloudflare-nek a nyilatkozata szerint egyre gyakoribb a 3 óránál is tovább tartó DDoS, tehát ez azt jelenti, hogy otthoni felhasználásra egyre könnyebben elérhetőek ezek a DDoS-os szolgáltatások, és egyre megfizethetőbb az áruk. Nyilván ez korrelál ahhoz is, hogy minél több eszköz van az interneten, minél több sérülékeny eszköz, hány eszköz tud beállítani egy ilyen szolgáltató az ő botnetjébe, és hogy ezeknek az eszközöknek milyen az internet csatlakozás, sok mindentől függnek ezek a dolgok, de hát nyilván a Cloudflare, ez nekem ez egy ilyen megvilágosodás volt, így idézőjelesen, hogy hát a Cloudflare azt mondja, hogy egyre durvábbak a DDoS-ok. Tehát ugyebár nekik ez a core bizniszük, tehát ők nyilván azt fogják, tehát milyen rosszul hangzana, hogyha azt mondanák, hogy srácok, nekünk ez a bótunk, hogy DDoS mitigálunk, de alig van már DDoS. Nem kell ez már nektek, tehát egy nagy cég vagytok, minek vesztek Cloudflare? Teljesen felesleges. Na szóval nem meglepő módon a Cloudflare azt nyilatkozta, hogy egyre durvábbak a DDoS-ok, egyre tovább tartanak a DDoS-ok, egyre nagyobb az anyagi kár, amit lehet ezáltal elérni. Azt nyilatkozták még, mert ugye már felmerült azonnal az emberekben, hogy ez azon a hétvégén volt, amikor a Super Bowl volt, ami számunkra a mezei európaiaknak a, nem tudom, a 95%-ának valószínűleg teljesen irreleváns, viszont Amerikában ez egy ilyen hatalmas esemény, ugyebár tudjuk, hogy nem tudom hány millió dollárért lehet a Super Bowl-nak a reklám szünetében reklámot vásárolni, és nyilván, hogyha mondjuk egy valaki ott hirdetne, és abban az időben, amikor megy ez a reklám, akkor lelövik a weboldaladat, akkor ez egy nagyon kellemetlen dolog tud lenni. Dolgoztam olyan környezetben, ahol az iPhone megjelenés, az új iPhone megjelenése például ez egy ilyen hatalmas projekt volt, mert tudták, hogy a shopok, amiket üzemeltettek, azok lehet, hogy meg lesznek támadva, ugyanis, hogy amikor megjelenik az iPhone, akkor ugye az emberek mennek vásárolni, és hogyha nem tudják nálad megvenni az új iPhone-t, akkor mennek máshova megvenni az új iPhone-t. És hát nyilván lövik egymást a versenytársak, nem hivatalosan vagy hivatalosan, a fene se tudja, de minden esetre ezek ilyen kritikus pillanatok voltak, és hát el tudom képzelni, hogy egy ilyen Super Bowl reklám is hát hasonló dolgot tud indukálni. De a Cloudflare azt nyilatkozta egyébként, hogy úgy vették észre, hogy ez nem nincs korreláció a kettő között, de minden esetre szerintem azért érdekes, hogy ezek a dolgok majdnem egy időben történtek.
Egyébként kicsit azt kell mondjam, hogy a Cloudflare-nek a kijelentése, hogy szaporodnak ezek meg egyre hosszabbak, az szerintem teljesen helyén való. Tehát én is az elmúlt két évben már többször találkoztam olyan megkereséssel, hogy segítsek ilyen helyzeteket valamilyen szinten mitigálni, és valamilyen szinten sikerült is. Tehát mondjuk tényleg WordPress oldalt, amikor elkezdenek lőni mindenféle query-kkel, egyszerre van mondjuk öt site, amit tényleg nagy forgalom üzemeltetett a saját szerveren. Cloudflare mögött volt az egész, de ugye a security trace-ből ki lehet szedni a régi IP címeket a doménhez.
Jaj.
És akkor ki tud kerülni a Cloudflare-t. Direktben
megjelik az IP-t.
Direktben meg lehet lőni, és akkor ugye ott lehet okoskodni a féltubonna meg mindennel, hogyha túl sok kérés jön, mondjuk erre a SS paraméterre, ami WordPress-be a keresés, akkor azokat...
Várj, de ezt nem lehet úgy beállítani, hogy az IP címre ne válaszoljon? Még kell az neked? Tehát...
Hát mert elvileg be lehetne, bár szerintem a Cloudflare is utána a te IP-dre fog nyilván beszólni, tehát van a public IP-d az lesz, igen. Ami a Cloudflare-es IP-d, a Cloudflare-nél be van állítva a te IP-d, tehát ott hallgatóznod kell azon a porton elvileg, vagy azon az IP címen.
Hát ez mindenképpen igen, de hát hogy honnan, hát jó, régen nem konfiguráltam, úgyhogy nem vagyok benne biztos, de én így emlékeztem, hogy ez így szokott lenni, mert ha jól tudom, a Cloudflare-nek is van egy ilyen guide, hogy hogyan állíts be a dolgot, hogy ne lőd magadat lábon.
Igen.
De mit tudtatok tenni? Tehát akkor
próbáltatok féltubannal. Hát inkább megcsináltuk az féltubanos cuccokat, hogy valamilyen szinten csökkentse a volument egyáltalán, tehát ilyen sántán azért utána tudott menni az a pár oldal, de tényleg sántán, tehát nem hozta 100%-ig azt, amit kellett volna hoznia, aztán megszűnt a támadás, tehát ugye ez a DDoS-nál tudjuk azt, hogy nagyon egyszerű kivitelezni, nagyon prostó támadás, tehát tényleg ez a legalja mindennek kb., de hogy nagyjából annyit tudsz csinálni egyébként, hogyha így megkapod már, hogy kivárod a végét.
De gondolom, akkor ezek mindegyik ilyen HTTP flood volt, tehát nem kaptatok ilyen voltak. Aha. Igen, az megint egy másik, azt ugye az egyébként magasabban van a layerben, tehát így ilyen tekintetben azt máshogy kell mitigálni. De akkor ezek szerint ez is egy Cloudflare. Ezt akartam mondani, tehát az átlag usernek így nem tudok igazából mást ajánlani, azon kívül, hogy nyilván, hogy konfigurálja be jól a webszerverét, hogy jók legyenek ezek a workerek, meg a nem tudom, és egyébként tett be egy szolgáltatás mögé, mint például a Cloudflare, aminek ez a lényege, hogy tisztára mossa, illetve a oldalad irányába irányuló trafiket, mi az magyarul, forgalmat. Szóval igen, tehát egyébként sok, hát szólj el a szolgáltatódnak, hogy ő szedje ki, és hogyha ő nem tud csinálni, akkor ő szóljon az ő szolgáltatójának, és előbb-utóbb valaki lesz, aki az internet szolgáltatóhoz el fog jutni, és ugyanis az internet szolgáltatóknak a többsége ezt ki kéne tudnia szűrni. Nyilván valószínűleg tehát az ilyen magasabb léjereken, mint például a HTTP requesteket, ezeket már valószínűleg nem, de UDP flood meg ilyeneket, azokat általában ők szokták. Jó, na, akkor ez volt a DOSZ, örüljünk a DOSZ-nak, egyre jobbak, vegyetek DDoS védelmet a nagymamátoknak karácsonyra, vagy Valentin napra. Na, Szenga, én ma ezért a hírért jöttem, mert ezen érdekel, hogy mit sikerült ebben a témában kiokoskodni. Mesélj nekünk az Európai Cyber Security Skill Framework-ről.
Jó, legyen ez akkor. Európai Uniónak az egyik, szerintem igen nagy előnye, az a szabványosítás. Ugyebár ez nem csak...
Lehet, hogy ezzel egyedül vagy, nem? Tehát, hogy én emlékszem, amikor indult ez az Európai Unió dolog, és mindenre kitaláltak egy szabványt, mert már ott tartottunk, hogy az uborkának a méretére is kell egy szabványt tenni, hogy az mekkora lehet, és hogy milyen vastagságú, és hogy az tényleg uborka legyen, meg stb. De biztos vagyok benne, hogy jó dolgok is jöttek ebből a szabványosításból. Mint például ez?
Igen, én sem feltétlenül az uborkára gondolok, hanem szerintem így alapból a nemzetközi kereskedelembe, piacra és így tovább jó, hogyha vannak közösen kialkudott, megalkudott paramétereink, és az Európai Kiberbiztonsági Ügynökség, ugye az ENISA kiadott egy ilyen Cyber Security Skill Framework-ot, illetve egy ilyen role profiles, vagy ilyen szerepkörökkel foglalkozó dokumentumot, amiben felsorolja azt a 12 darab tipikus kiberbiztonsági szakmai profilt, illetve az ahhoz kapcsolódó feladatokat, készségeket és ismereteket, amikkel találkozhatunk bármelyik cégnél. Nyilván ennek a keretrendszernek pontosan ez a fő célja, amiket elmondtam már, hogy legyen egy közös értelmezés mind a munkavállaló, mind a munkáltató, meg ugyan blokk a tagállamok között. És hát tulajdonképpen erről szól ez a doksi is. És a 12 profil, amit összeraktak, azt most gyorsan felsorolnám. Az első az a CISO, ugye a Chief Information Security Officer, ez ugye aki...
Persze fölülről indulunk.
Hát így hát van, amin. A boss-tól indulunk.
A boss.
Utána a Cyber Incident Responder, ugye ez akik reagálnak a különböző incidensekre. A harmadik a Cyber Legal Policy and Compliance Officer, ez tulajdonképpen ugye az ilyen GRC, ez a Governance Risk Compliance-nek felel meg. Aztán van Cyber Threat Intelligence Specialist profil, van kiberbiztonsági architect profil, auditor profil, kiberbiztonsági educator, implementer researcher, kutató, van Cyber Security Risk Manager, van Digital Forensic Investigator, ugye ezek, akik a forenzikus vizsgálatokat, az ilyen kibertéri nyomozásokat végzik, legvégül pedig a Penetration Tester, ugye akik a...
Az az alja.
Tessék?
Az az alja.
Az ne, a legalja.
Nem, ez nem hinném, hogy ilyen hierarchikus sorrendben van. És hogyha egy ilyenbe belekattintasz, akkor ugye láthatod egyrészt, hogy mi az alternatív neve. Ha pont a Penetration Testet megnyitom, akkor ez lehet Ethical Hacker, Cyber Security Tester, Red Team Expert, és így tovább. És akkor olyanokat látsz, hogy mi a mission, mi a summary statement, milyen feladatai lehetnek egy ilyen embernek, milyen kulcs képességekkel kell, hogy rendelkezzen, milyen kulcs ismeretei kell, hogy legyenek, és illetve van egy ilyen másik EU-s framework, amiben beleillesztető, hogy milyen szintű embereket képzelnek el ezekbe a pozíciókba. Szerintem ez nagyon hasznos, nekem konkrétan kellett most a munkahelyemre, amikor ki akartunk kéne egy új pozíciót, és ezen ment az agyalás, hogy amúgy mi legyen a job description, hogy tulajdonképpen milyen ember keresünk, és például oda is tök hasznos, hogy megnézed, hogy nem tudom, egy Cyber Incident Respondernek mi a leírása, mi a missionje, milyen feladatai vannak, mi a munka outputja, és milyen területekkel kell, hogy tisztában legyen. Úgyhogy ezt szerintem lehet alkalmazni a mindennapi munkánkba is, meg amúgy is egy érdekes, csak így belolvasni, hogy jó látni, hogy mennyire szertágazó ez a terület, mennyire, hány különböző ilyen szakosodás lehetséges, és ez azoknak is nagyon érdekes lehet, akik esetleg úgy érzik, hogy a jelenlegi beosztásukban már kicsit kiégtek, de nem akarják elhagyni az IT security-t, hanem valahol más területen megpróbálnak magukat, na nekik is például ez egy tök jó kiinduló pont lehet, hogy szétnézzenek, hogy mi az a profil, amiben el tudják magukat képzelni.
Mondom, neked őszintén most pozitívan csalódtam, szerintem ezek tök jók, ezek a felosztások. Tehát ez az szokott lenni a probléma, ugye már két dolog szokott lenni, vagy túlságosan, amikor a túl egyszerűt azt nem szoktam látni, inkább a másikat, a túl bonyolultat és a túl szerteágazott. Pont a múltkor láttam egy ilyen túl felrajzolást, hogy milyen túlok vannak, milyen technológiák vannak, amikkel így egy security-snek így érintkeznie kéne, és hát nem gyakorlatilag úgy nézett ki, mint egy ilyen római mozaik körülbelül, ami egy ilyen fél falat átölel, és mindegyik ilyen mozaik kő egy technológia volt. Tehát elképesztő, hogy mennyi minden van, és hogy mennyi mindent kéne tudni, ami nyilván lehetetlen. De az összes kategória igazából, amiket felsoroltad, igazából full logikus, és valami ilyesmire soroltam volna be én, és jó, nyilván én most nem olvastam ezeknek a leírását, de feltételezem, hogy igazából maga a leírás is egy megfelelően okos dolog. A kategóriákon belül is még vannak szintek, vagy azt mondták, hogy mit tudom, hogy a pentester az egy ilyen szintű dolog kell, hogy legyen. Tehát ez egy ilyen, vagy ők ezzel nem foglalkoztak, hogy azon belül mit tudom én, milyen skillset legyen.
A skillset az le van írva, hanem itt van egy nagyobb ilyen EU-s referenciarendszer, amire hivatkozik a végén, de igazából mondom itt a leírásban azt talált, hogy mi az alternatív elnevezése, szóval milyen más neveken találkozhatsz, talán van egy összefoglaló részleg, egy summary statement, ahol tulajdonképpen egy mondatban megfogalmazza, hogy mit csinálsz adott ról, utána van egy mission, hogy mi a feladata ennek, deliverables, hogy miket kell leszállítani a nap végén. Most a pentester van itt előttem megnyitva, nyilván egy penetration testing report, vagy a vulnerability assessment report, amit leszállít. És akkor vannak a main taskok, a kulcs skillek, illetve a key knowledge, hogy mi az a terület, onnan mindenképp kell, hogy rendelkezzen tudással. És nincs tovább bontva, de mondom, szerintem ez pont ezért jó, mert ad egy ilyen nagyon jó overview-t, meg tényleg egy ilyen job description-t, hogyha még azoknak is, akik már régebb óta ott vannak az IT biztonság területén, de akik meg most érdeklődnek, azoknak meg végképp hasznos, hogy végig kattintani. Hogy...
Mi volt az apropó, hogy ezt kiadták egyébként most? Vagy ez egy ilyen, csak úgy csináltak egyet?
Hát mondom, az elsődleges apropó az volt, hogy van egy ilyen úgynevezett European Cyber Security Skills Framework, ehhez kapcsolódik ez, szóval van egy szintén egy ilyen tagállamok közötti harmonizáció, hogy mik bizonyos cyber skillek melyik területre alkalmasak, és tulajdonképpen ehhez csatlakozik részleteiben ez az ilyen role profile, és hát mondom, ez a harmonizáció, szabványosítás, most persze szabványosításnak nem mondanám abba az értelemben, hogy ez nem kötelező követni, szóval nincs ilyen, hogyha te egy tagállamba kérsz egy pozíciót, akkor ezeknek az oszlopoknak kell benne lennie, hanem inkább ez egy ilyen támogatás, meg egy ilyen harmonizációs segítség, hogy legyen ilyen is. Hát az ENISZÁ-nak ugye ez a feladata, hogy az EU-s tagállamoknak a kiberbiztonsági szintjét emelje, támogassa, és ez is egy eszközben.
Ha egyébként most egy pillanatra azt hittem, hogy nem raktál linket, és majdnem elkezdtelek itt elkézni, de aztán megtaláltam a linket a izében. Tök jó. Most nézem egyébként, ez egy nagyon szépen összekészített dokumentum. Hát aki munkát keres, illetve aki embereket keres, azoknak szerintem ez egy ilyen tök jó dolog lehet, hogy tényleg így össze van forró, és illetve egy ilyen job description, mert ez szokott lenni mindig a probléma, hogy akkor mi legyen a job description, de én ilyet is csinálok. Nyilván lesznek átfedések, biztos vagyok benne, tudjátok, Magyarországon is, ugyebár van úgy, hogy munkaköröket összemosnak, előfordult ez már így, de valahol itt-ott-ott.
Igen, láttunk már olyat, hogy szupermeneket keresnek.
Igen.
Rockstarokat, nincsákat.
Rockstarokat. Igen. Igen. Pontosan, hogy te legyél, hogy hívják, kutató, meg implementer, meg researcher, meg pentester is egyben, de hogyha megcsinálod a digital forensics-et, amikor megnyomják a céget, az is tök jó lenne. Tehát, igen, nem, egyébként tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ezek annyira mélyek, ezek az egy-egy témák, hogy szerintem nagyon el sem várható, hogy feltétlenül minden. Ezért nyilván vannak átfedések, amikor áthúzunk az egyikből a másikba, de szerintem maga ez a mennyi ez? 12 kategória, vagy mennyi?
12 ilyen profil van.
Szerintem ez egy teljesen szerintem ez egy jó mennyiség, és szerintem jól is körülrajzolható ez a dolog. Nekem tetszik ez a dolog. Na, ügyesek voltak az Enisen, a good job. Mi így a Hekés Lángos megszakértettük, és szerintem mind a hárman egyetértük, hogy ez jó, nem?
Ugye ebben magyarok abszolút is részt vettek. Nekem a Csabának a prezentációját láttam. Erről ő is benne volt az egyik ilyen munkacsoportban, elég sokat dolgoztak ezzel, úgyhogy tényleg ez egy ilyen EU-s kezdeményezés volt, úgyhogy ja, tök jó szerintem. Mutattam,
megdicsértem a Csabát is, hát ez tök jó. Nem is tudtam. Good job. Na, akkor a szabványok irányából evezünk tovább. Szabi, én ezt a hírt láttam, és gondolkodtam rajta, hogy hozom, de aztán úgy voltam, hogy lehet, hogy te majd fogod hozni, és hát nem kellett csalódnom, mert felnyaláboltad. Engem ez egyébként érdekelt volna, de ugye azt tudjuk, hogy neked a kicsi szívedben ott dobog a WordPress-nek egy ilyen kis ikonja. Mesélj nekünk, mi van a WordPress malverekkel? Ugye már nagyon, nagyon sokat ekkézik a WordPress-t mindig, és hát most van is rá ok, hogy ekkézzék az emberek, mert hogy vannak malverek most megint. Igen,
malverek, persze, nyilvánvalóan minden olyan rendszerre lesznek malvereid, ami elterjedt és sokan használják, mert mindig van olyan nagy merítés, ami elhanyagolt, és nem karbantartott, és nem frissített, tehát mindig tudsz a sok-sok millió WordPress-es oldal közül találni nagyon sokat, ami fertőzhető. Na most itt van egy kis csavar ebben a történetben, mert hogy de mindjárt majd a végén elmondom, mi a csavar, jó? Tehát nézzük át a tényeket. Ugye Sukuri mondta azt, hogy nagyjából 11 ezer oldalt fertőzött meg egy bizonyos malware. Ugye a Sukuri tud ennyiről, tehát valószínűleg ez ennél egy nagyobb szám lesz.
Azt akartam mondani, hogyha WordPress-t nézzük, akkor azért az a 11 ezer az lehet, hogy nem is olyan sok. Nyilván itt, hogyha egyenként számoljuk az oldalakat, akkor az lehet, hogy ez így soknak tűnik, de ha megnézzük, hogy hány WordPress oldal van össz-vissz, akkor szerintem azért ez egy...
Az ökoszisztémához képest
ez egy elenyésző szám, de ennél lényegesen több volt egyébként, ebben biztos vagyok. Tehát ez oké, amit a Sukuri tárt fel, mondjuk saját ügyfélkörből, meg ahhoz kapcsolódó dolgokból. Tehát sok, maradjunk abban, hogy nagyon sok oldal esett áldozatul. Ez egy tipikus ilyen átirányítós vírus, itt szoktunk látni, hogy beírja magát ide-oda, és amikor rámész mondjuk Facebookról, vagy Google-ből, vagy akár honnan, akkor nem az az oldal jön be, mint aminek kéne, hanem átirányít egy másik oldalra, ahol mondjuk tipikusan, nem tudom, gyógyszert akarnak eladni, vagy malware-t terjesztenek, vagy akármi ilyesmi történik. Most ebben az esetben egy perpillanat ártalmatlan szájtra vitte át a látogatókat ez a malware, amin AdSense hirdetések voltak elhelyezve, tehát így monetizálták a dolgot a malware készítői, hogy olyan oldalakra vitték a látogatót, ahol utána reklámbevétel volt. Igazából működésre szinte mondhatni, hogy tipik, tehát beírja magát egy csomó core WordPress file-ba, index.php, wp-cron, wp-load, stb. Viszont ugye itt is ez már egy ilyen talán kicsit újabb trend, hogy olyan kódot tartalmaz, és sok helyre be van írva, hogyha valaki úgy elkezdi ezt kiírtani az oldalról, hogy igazából csak egy keresgél, meg nem tudja, hogy mit csinál, és azt mondja, hogy ó, megtaláltam, nem tudom, a WP settingsbe, és innen kiveszem, a következő oldal betöltésnél ez vissza fogja írni magát, mert annyi helyre berakja egyébként, hogy szépen így fel.
És folyamatosan csekkolja a helyeket.
Nem tudom, hogy egyébként csekkolja, vagy csak beírja magát prostóba, aztán kész, de hogy mindig visszakerül. Ez a lényeg, tehát hogyha nem találod meg azt, hogy kéne ezt ügyesen kiírtani, akkor egy kicsit problémás lehet az írtása. Egyébként azt kell mondjam, hogy ez a verzió, ez még mindig sokkal könnyebben pucolható, mint az a másik, amivel mostanában szoktam találkozni, hogy elindít a memóriában egy processzt, és az a processz figyeli, hogy kipucolta, de valonnal is azonnal visszaírja. És akkor volt olyan, hogy mikor először találkoztam ezzel, hogy az egész WordPress site-ot lehúztam onnan, vagy átraktam másik folderbe, és mondjuk az index.php mindig megjelent, tehát nem tudtad FTP-vel se sehogy se lehet takarítani, mert volt egy processz, és az mindig oda rakja magát, ami hogyha van elég hatalmad a szerver fölött, akkor tök jó, mert akkor kilőd a processzt, és lehet pucolni, de hát nagyon sok hosting szolgáltatónál nincsen olyan lehetőséged, mert azok a parancsok le is vannak tiltva, ugye még a PHP-ból, hogy mondjuk tudjál hívni egy kilt, vagy ilyesmi, vagy PS AUX-ot, és ilyenkor kicsit problémásabb azt megoldani, hogy kilőd azt a processzt, és utána takaríts el. Ugye ebben az esetben, ennél a vírusnál, oké, hogy beírja magát, de hogyha te odaraksz egy index.html-t, mondjuk, hogy ne fusson le a vírus, tehát ne hívja meg a PHP-t, majd a WordPress-edet fölülcsapod core file-okat, ugye ez egy szűz WP-vel megfelelő verzióból, akkor igazából tudod eliminálni ezt a problémát. Amit egyébként beírt a fájlokba tipikusan, ugye obfuszkált kód, legalábbis azt írják, hogy obfuszkált, hát az obfuszkáció itt annyiból lát, hogy egy Base64 enkód volt rajta a JavaScript-es részen, tehát az nem olyan sok, illetve a PHP-s részén meg volt egy ROT 13 még, tehát láttunk ennél durvább obfuszkációkat is, bármilyen PHP esetében, amit interpretált nyelv, ezek az obfuszkációk, ezek mindig viszonylag könnyen visszafejthetőek. Csak lehet, hogy nem két lépésbe, hanem 102-be, de igazából visszafejthető. Ahogy mondtam, jelenleg nincsen káros tartalom ezeken a célpontokon, ahol átirányítják a látogatót, de ugye ez bármikor megváltozhat. Bármikor rakhatnak oda már olyan tartalmat, ami utána káros lesz. És akkor itt jön az a csavar, amit az elején említettem, hogy a Sukuri és saját bevallása szerint azt mondja, hogy nem világos, hogy ezek az oldalak hogyan fertőződtek meg. Mert ugye megnézték, nincs nagyon közös pont köztük, az ott lévő pluginek azok elvileg nem sérülékenyek, elvileg, tehát nyilván lehet egy zero day bármikor, bárhol.
Szóval nem tudjuk a vektort, ez elég.
De hogy nem igazán tudják a vektort, és ilyenkor nekem mindig fölmerül egy olyan kérdésem, hogy miért mindig a WP-ben keresjük ilyenkor a hibát, tehát ugye nagy merítés van, de nem lehet esetleg kiszivárgott cPanel jelszó, FTP jelszó, password reuse, és egyebek, amit egyébként szintén nagyon sokszor tapasztalok, új szájtoknál, hogy bejönnek, és takarítjuk, és mindig visszajön, és akkor ugye bekapcsolok egy olyan logolás, hogy tényleg minden webes hívást naplóz, és kiderül, hogy mondjuk 10 óra 3-kor megváltozott az index.php, úgyhogy 9 óra 50 és 10 óra 20 között nem volt forgalom a weboldalon, tehát akkor tudod azt, hogy jó, akkor nézzük meg az FTP naplókat mondjuk, vagy a cPanel naplókat, hogy mi történt. Tehát simán lehet egy ilyen is mögötte. És ami még egyébként érdekes ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsit tudja magát álcázni ez a vírnyó, hogy amivel azt érzékel, hogy egy admin felhasználó belép az adminba, vagy meglátogatja az oldalt, és mondjuk ott van egy kuki neki, akkor ez a vírus, ez fölfüggeszti a működését. Akkor azt mondja, hogy most nem tudom, 2-4-6 óráig nem irányítok át semmit, én itt se vagyok, salala.
És még azt mondani, hogy tud, minden fájból kitörölném magát, csak a process mondani, hogy, megy a...
Hogy az lenne a következő lépés, hogy jobban lépett el, hogy kitörlöm magam mindenhonnan, majd visszaírom magam, mert az a backdoor valószínűleg meg lesz így is, ahol ő először bekerült.
Igen, ez a, amíg írod azt, hogy vi, ne, na, no, index.php, ő addig, mint a gyerekek, tudod, amikor jönnek haza a szülők, így gyorsan elpakol mindent, és így, nem, semmi, minden rendben van, minden.
Itt nem is kell éneket figyelni, hogy ez tipikusan mondjuk ilyen weboldalaknál, nem, hanem belép egy adminisztrátor, jó felhasználó a WP adminba. Tehát kb. Annyi, ja, belépett, jaj, de jó van, egy hook, rá tud szakaszkodni, szávasz, én itt sem vagyok, tudom, most persze azt csinálja, hogy fölfüggesztően működés, tehát nem irányít át, ott marad a fájlokban, de nem irányít át. De hát igen, innen a lépés lenne az, hogy akkor onnan ki is kiszedem magamat, hogy én itt se voltam, és nincs itt semmi látni való.
Ha csak elmaszkolja előle, tehát hogyha a webfelületen nézed, ahogy hívják ott, a fájlnak a tartalmát, igen, akkor így a fájlnak a tartalmát nem a valós tartalmat mutatja, hanem azt, amit tud, levágja mondjuk az alsó, nem tudom hány sor,
és itt egy kicsit vissza csatolva még arra, hogy nem tudják, hogy kerül be, hogy van egy ügyfelem, akinél nagyon-nagyon hasonló működést véltünk felfedezni, hogy bekerült hozzá egy ilyen átirányítós cucc, és ott is ez a hol ment, hol nem ment, hol aktív volt, hol nem volt aktív, tehát simán lehet, hogy ez volt az, úgyhogy én most azon agyalok, hogy visszakeresem az ahhoz tartozó naplókat, mert utána sikerült eliminálni a rendszernek, tehát a reklám nélkül a WebShield megoldotta a problémát, tehát hogy meg kell néznem a naplókat, hogy mit láttam ott, mert lehet, hogy akkor kiderül olyan dolog, ami egyébként már volt a precedensben, hogy én találok először így egy valahol egy zero date, és tudom jelenteni a fejlesztőknek.
Hát ez nem is egy rossz dolog. De az a baj, tehát a valóság az valószínűleg szomorúbb, tehát valószínűleg a sok szétszórt, elkiszivárgott, rosszul beállított jelszó, stb. Panelekhez a bejelentkezés. Most felhúztam egy hírt, mert egyébként szerintem ez kapcsolódik ehhez a témakörhöz félig meddig, ugyanis hát baj van a Google Ads-szel, ahogy az előbb említetted ezt a részét a dolognak. Nem tudom, hogy ki hogy vette észre, de tavaly indult a Cybersecurity Twitteren. Nagyon-nagyon sokat látta az ember, hogy ekézik a kollégák a Google Ads-et. Ugyanis az történt, hogy támadók elkezdték kihasználni a Google reklámokat annak érdekében, hogy malvert terjesszenek, és ez sajnos nagyon-nagyon nagy mértéket öltött, és nehezen tudnak a Google szakemberi ellen bármit is tenni, legalábbis jelenleg nagyon úgy néz ki a történet. Mit látsz? Tehát mi történik? Az történik, hogy rákeresel egy szoftverre, ami nagyon gyakori, például azt én is láttam, LibreOffice például, TeamViewer, uTorrent, OBS, Afterburner, Slack, Audacity, Thunderbird, GIMP, szegény szerencsétlen GIMP-et is elkapta, Brave Browser.
Ne bántsátok a GIMP-et.
Hát a GIMP-et még az ág is húzza, szegénykémet. A GIMP a grafikus szoftverek klámávéja. Na, de lényegtelen.
Kikérem a GIMP nevébe. Én nagyon szeretem és használom.
Biztos vagyok benne.
Jó, klámávét.
Nekem a GIMP-be is kellett.
Tessék?
GIMP-be nálunk tananyag volt a GIMP. De tényleg, és szerettem. Szerintem jó.
Nagyon helyes. Örülök neki, hogy nem Photoshopot tanítottak, mert ez nem egy ilyen proprietary fos. Stallman büszke rátok az iskolátokra. Na, de visszatérve, szóval mi történik? Az történik, hogy keresel egy szoftvert, tételezzük fel, akkor most legyen pont a GIMP, szeretnéd letölteni a GIMP-et, és nem tudom, megfigyeltétek-e már, tehát így használtátok-e már az internetet, de amikor a Google-be beírsz valamit, és akkor kapsz válaszokat, akkor így az első 2-3 link az általában reklám szokott lenni. Tehát nyilván azok a találatok jönnek be, amiért valaki fizetett, hogy azok ott elő legyenek.
De várjál, és hát csak úgy jönnek be, hogy mindig van egy másfél másodperces késés, hogy mikor rákattintanál, tudod, az első valid találatra, akkor hirtelen betöltődnek az adzok, és akkor rákattintasz a hirdetésre.
Így van. Ez igen, szerintem egyébként ez egy szándékos, mert régen hát azt gondoltam, hogy biztos a betöltés hízé.
Nem, ez kivételesen a hiba nem az ön készülékében.
Ezt nem tudom elhinni, hogy ez így működik. Ne idegesítek föl.
De hát ez velem is történt, már számtalan szor, hogy rákattintottam. Véletlenül a hirdetésre, mert később töltött be.
Nekem rögtön hirdetések jönnek.
Hát neked nagyon jó szám. Neked te Ubuntu-ról jött, látják, hogy nincs pénzed. Még egy rendes operációs rendszert se tudsz megengedni magadnak, úgyhogy te rögtön megkapod a hirdetésmentes megoldást.
Jó van, helybe szaladtam a pofonér, jó van.
Na, de a lényeg az, hogy mit csinálnak a támadóink, ők nekik van pénzük, ők azt mondják, hogy nekik megéri az, hogy fölül legyenek, és befizetnek a Google-höz, hogy a hirdetéseik fölülre kerüljenek, legfölülre, tehát hogyha mondjuk keresed, akkor megint csak a GIMP-et, akkor nem a GIMP-nek az oldalát fogja elsőnek bedobni, hanem az ő oldalukat, ami általában egy ilyen type of squattingos, tehát alakra úgy néz ki, tudjátok, nem GIMP lesz, hanem GIMP-Q, vagy nem tudom, valami más ilyesmi, tehát ami úgy néz ki, mint hogyha a GIMP lenne, és hogyha rákattintasz, akkor az történik, hogy a háttérben ő elvisz egy teljesen ártalmatlan oldalra, viszont az ártalmatlan oldalról ő azonnal tovább dob egy következő oldalra, ahol letöltheted a GIMP-et, ja igen, leklónozzák a GIMP-nek a honlapját, tehát nem csak a GIMP-nek, de az összes többinek is leklónozzák a lapját, ez egy nagyon egyszerű dolog, hogy ugyanúgy nézzen ki, mint a valid oldal, és amikor le akarod tölteni a GIMP-et, akkor valóban lejön a GIMP, csak kapsz hozzá plusz egy kis plusz szoftvert gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag egy malvert hozzá akasztottak az adott szoftverhez, amit szeretnél letölteni, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a Google nem igazán tud ezzel mit kezdeni. Nyilván, hát ez nem egy új trükk. Tehát ez amióta a Google hirdetések vannak, azóta szerintem ez a probléma fennáll, és hát ez nem tegnap óta van, de most valami változott. Tehát most úgy tűnik, hogy valamit jobban csinálnak a támadók, vagy a Google csinál valamit rosszabbul, nem tudom, valószínűleg lehet, hogy sok embert elbocsájtottak, akik ezeket nézték eddig. Nyilván egy automatizmus dolgozza föl ezeket a dolgokat, de azt mondják a szakértők, hogy mindenféle ilyen traffic direction szisztémeket használnak, amik egyébként valid rendszerek, tehát annak érdekében, hogy merre akarod a forgalmadat irányítani egy weblapnál, ezeket lehet használni, de hogy ilyen rendszereket gyakorlatilag kihasználnak a támadók, és a Google-nek a csekjeit, azokat azon az oldalon tartják, ahol nincs káros tartalom, ahonnan elugrasztanak, redirectelnek a káros oldalra. Tehát a botok, a Google-nak a botjai látják a tiszta király oldalt, és nem veszik észre azt, hogy egyébként van egy redirect, hogyha te egy mezei áldozat vagy idézőjelesen, tehát pontos ezek az rendszerek pont arra vannak kihegyezve, hogy amikor a rendőrség jön, meg az ellenőrzés, akkor minden tuti, minden király, ez egy tiszta oldal, de hogyha egy potenciális balek jön, egy áldozat, akkor őt küldik, hogy itt erre lehet letölteni a GIMP-et, erre parancsoljon. Úgyhogy ez odáig jutott el, hogy az FBI kiadott egy riasztást, mondom, a Twitteren egy rakás ilyen bejegyzést láttam, elképesztő, és nem igazán tudnak vele mit kezdeni, és pont most a felvétel indulása előtt láttam, hogy kijött egy új hír, ami arról szól, illetve egy ilyen összefoglaló, hogy most az ázsiai országokat is ezerrel lövik most ezzel a trükkel. Úgyhogy ez így nem igazán állt meg ez a dolog, mert én már régebben akartam erről beszélni, csak aztán elfelejtettem, úgyhogy ez most maga a cikk, az egy Blipping komputeres cikk, amit 2022 végén valamikor decemberben írtak, de ez egy folyamatos probléma. Hát vannak, ugye már mit ajánlunk az embereknek, mit ajánlunk nagymamámnak? Hát neki nehéz megmondani azt, hogy tudod, Nagy, az első három találat az reklám, azt gördíts túl, tehát az első három találat azon gördülj tovább, az ne onnan törzsd le a GIMP-et. Ezt így nehéz egyébként megmondani, de sajnos ezt kell mondani az embereknek, ami egy nagyon jó megoldás, az adblocker. Ez tök jó, fölteszed az adblockert, és nem nyomja be neked a Google-nek a találatait, innentől kezdve nem is fogsz rákattintani a malveres oldalakra. Nyilván az, hogy ki szereti az adblockert, meg ki nem szereti az adblockert, hogy ez káros, nem káros, ez egy teljesen önálló diskurzus, amiben bele se szeretnék menni, de vicces, hogy az adblocker az ugyebár nem csak a reklámot blokkolja, de ezáltal a malvert, illetve a malver letöltésének a lehetőségét is blokkolja. Másik kedvenc ilyen tippem, hogy hát nézzük meg a fájlméretet. Hogy érted, hogyha a GIMP az 1 megás, és most hirtelen a GIMP az 1,5 megás lesz, akkor ez lehet, hogy malware. Ez szerintem gyakorlatban használhatatlan.
Hívjuk fel a figyelmet azért arra, hogyha most valaki ennek hatására hirtelen egy adblockert akar letölteni, akkor ne a hirdetésre kattintsod.
Nagyon jó. Egyébként nem is láttam az adblockert ezek között, de igen. És hogy óvatosan jó adblockert töltsünk le, mert lehet, hogy ez is probléma. De nagyon jó.
Béla, kapnál egy két levelet egy adás után, hogy egy ilyen ransomware-es adblockert több száz hallgatónk tölt a gépére.
Köszönjük a tippet. Hát azért már rákattintottak az első linkre, hát nem szóval soha az első linkre rákattintani, mindig a harmadikra kell rákattintani. Ezt mindenki tudja, nagymamám is tudja. Megtanítottam neki. Na szóval nehéz ez a helyzet, küzd a Google, látszik rajtuk, hogy nem igazán bírnak ezzel a dologgal. Nyilván meg fogják ezt oldani, aztán pedig jön egy új trükk, amivel már megint nem fogják tudni megoldani. Szerintem, mondom, szerintem ez azóta létezik ez a probléma, amióta körülbelül így a Google Ads-en bárki tud hirdetni. És föltolhatod a találatokban a te oldaladat. Úgyhogy vigyázzatok a letöltéseknek. És egyébként, ja igen, nyilván ezek a továbbdobó oldalak valószínűleg feltört WordPress oldalak, ahova egyszerűen csak egy redirectet beraknak, hogy dobjon tovább arra a helyre. Ugye, Szavi?
Minden bizony.
Na, jól van. Na, viszont egy másik téma, ami szerintem nagyon király, és már valamikor érintettük, az a disznóvágás.
Igen.
És ennek a folyamata.
Ami a következő adásból fog kiderülni.
Ez a következő adásból fog kiderülni.
Ezért a hírre jöttem.
Hát igen, de a Béla ugye befurakodott, valljuk be, úgyhogy hát sajnos.
De csak azért, mert pont illeszkedett a Szabijéhoz, de hogyha azt mondod, hogy hosszabb, akkor hosszabb.
Ez hosszabb, de következő adásba kifejtem, igen.
Jó, hát akkor áthúzzuk a következő
adásba. Addig is mindenki gondolkozzon azon, hogy mit keres a disznóvágás egy IT Security podcastben.
Jó, akkor beszéljünk a Schneider PLC-kről, ha már a disznóvágásról nem lehet.
Bizony.
No, van egy... Szóval Schneider PLC-nél a Forescout kutatói két hibát találtak a Schneider Electric Modicon PLC-kben. Ez a két hiba, ez tök jó hitelesítés megkerülésére, illetve remote code execution-re kapott is kettő darab számot a két hiba. Az egyik a CVE-2022-45-788, a másik pedig a 789-es. Az egyik az egy Easy 7.5-ös CVS-kort kapott, a másik pedig 8.1-est. Egyébként ezek a sérülékenységek a OT Icefall néven nyilvántartott hibák közé tartoznak. Van egy ilyen projekt, vagy nem tudom, hogy hívjam. Ez olyan hibákat gyűjtenek ide az IoT és OT világából, amire azt mondják, hogy insecure by design. Tehát azt tudjuk, hogy amikor az egész IoT is elindult, akkor nagyon sok olyan volt, hogy ja, jó lesz úgy, és akkor insecure by design, úgyhogy ezeket gyűjtögetik ide. Nyilván ez mindenféle zűrt okozhat, hogy a remote code execution, vagy remote code execution van egy termékben, és például ugye lehet egy ilyen lateral movement, tehát hogy tudsz, ha már ide bejutsz egy ilyen eszközre, akkor nem tudod a többi OT hálózatba kötött eszközt is esetleg lőni, vagy figyelni, vagy monitorozni, és kihasználhatsz ugye akkor más hibákat, tehát például volt a Siemens Nucleus rendszernek a CVE-2021-31886-os hibája, az egy laza 9.8-ast kapott, tehát még hogyha az a Nucleus el is van dugva valahol, de te be tudsz jutni a Schneider Electric-en keresztül, akkor már ezeket a hibákat is ugye ki tudod használni. De ha már benn vagy egy OT hálózatban, akkor hát ugye a Tibiszekes VIP óta tudjuk, hogy ott igazából, hogyha kiadsz egy jól irányzott pinget, akkor meg tudsz fektetni egy nem tudom, olajfinomítót is, mert ezek nincsenek fölkészítve, ezek az eszközök arra, hogy mondjuk 3 vagy 4 pinget kibírjanak sokszor, úgyhogy szép kilátások vannak. Ráadásul vannak olyan hibák ugye ezzel kapcsolatban egy másik cég, most meg nem mondom, hogy kicsoda nyilatkozta, hogy hát ezekkel már ők is találkoztak, ők a wireless OT eszközökkel foglalkoznak, tehát itt már tényleg tettem a hajamat, hogy úristen OT-nél még wireless-t is behúzni a dologba, az már igen nagy bátorság kell. Úgyhogy hát bízunk a legjobbakban és az olyan emberekben, mint például Tibi, aki ilyen támadási lehetőséget próbál eliminálni.
Pont múlt héten kerestek meg gyár környezetben, a Windows szervert update-elték, és ezért az XP kliensek nem tudtak nyomtatni, és hogy mondjak nekik valami jót, hogy ezt hogyan tudnak megoldani, hogy, mert hogy a szerveren be kellett volna állítani egy nem biztonságos beállítást annak érdekében, hogy az XP-k tudjanak újra nyomtatni. Mondtam nekik, hogy betont rá az egészre, és akkor az úgy jó lesz. De úgy egyébként erre csak pislog az ember. Hát igen, a PLC világa meg az OT, ez egy ilyen világ. Ez ebben.
És hát az a gond, ugye, hogyha tényleg ezt valaki kihasználja, és tényleg akár nem tudom, 4 pinggel lehalaszt egy eszközt, amitől megáll egy gyártósor, egy 2 órára, az már brutál anyagi kárt tud okozni.
Hát ez rettenetes. Na, Hát akkor ezekre rettenetes kilátásokkal szerintem menjünk el a hétvégébe. Mit szóltok hozzá? Köszönjünk el.
Akkor disznót vágni nem fogunk a hétvégén.
Azt most nem fogunk vágni, de a jövő héten Szenga megígérte, hogy vágunk disznót, úgyhogy én már alig várom a disznóvágást. De az a jó, hogy ez egy vega disznóvágás lesz, mert kizárólag a kibertérbe fogunk disznókat vágni, és ezek a disznók közül biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok is, akik megérdemlik, hogy levágják őket, de nyilván nem. Nem akarunk senkit se erőszakra felbújtani, viszont szerintem bújtsuk fel egymást arra, hogy menjünk el hétvégére. Na, puszontunk mindenkit, sziasztok!
Sziasztok! Hello, sziasztok.